A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Oll Andrea vagyok. Fontos témáról beszélünk ma is, mégpedig a dezinformációról, az összeesküvés elméletekről és az álhírekről a tudományos életben. Az internetnek köszönhetően bármilyen információhoz hozzájuthatnánk, de talán mégsem bővítjük ismereteinket eléggé körültekintően. Mai vendégem Fajuna Nóra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bolyai János ösztöndíjas kutatója, illetve a Tudomány és Társadalom kutatócsoport vezetője. Induljon ez a beszélgetés azzal, mi adhat táptalajt a dezinformációnak a tudományos területeken, hol keresendő ennek a gyökere.
Nagyon érdekes ez a kérdés, mert valahogy úgy állunk hozzá, vagy valahogy az a benyomás, mintha az ilyen álhírek, meg dezinformáció, meg információ manipuláció, ezek ilyen nagyon új jelenségek lennének. Sokat beszélünk ugye összeesküvés elméletekről, vagy akár a tudományt érintő dezinformáció típusokról, de hogy ezek valójában korábban is léteztek, tehát a új média, meg az internet, meg a közösségi média, meg a AI, tehát itt a nagy digitális technológiai változások előtt is léteztek, viszont az tény, hogy ezeknek a változásai, tehát az ilyen infokommunikációs eszközöknek a változásai, közösségi média térnyerése azért elég sokat dobott ezeknek a jelenségeknek a nyilvánosságán, vagy akár a társadalmi nyilvánosságra gyakorolt hatásán. Nagyon sok szempontból tudjuk megközelíteni ezt a kérdést, hogy ennek egyébként mi lehet ez az oka. Nyilván én a média meg a kommunikáció oldaláról foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, úgyhogy alapvetően ezeknek a változásait tudom kifejteni, vagy ebből az aspektusból tudok jobban ezekre rámutatni, hogy ugye az az információs, kommunikációs média környezet, amiben napjainkban élünk, ugye nagyon sok változást hozott a társadalmi nyilvánosság működésében, és ezáltal ugye a bizalom szerkezetében is, aminek egyrészt oka, vagy egyik dolog, amit kiemelnék, az az, hogy ugye óriási információs zajban élünk, ez már valahol szinte közhelyes ez a mondat, de közhelyekben az a jó, hogy ezek általában ugye igazak, tehát hogy ez nyilván egy nagyon fontos tényezője, és hogy ugye az a nagyon paradox ebben, hogy egyszerre tűnik ugye úgy, hogy lényegében mindenhez hozzáférhetünk már, ami információ, vagy ami tudás, akár tudományos ismeret is, de közben meg a kognitív kapacitásaink azok nem bővültek, tehát ugyanannyi információ befogadására vagyunk képesek, viszont lépten nyomon valamilyen stimulálásba és bődületes mennyiségű információba botlunk, és egyszerűen ez a helyzet teljesen természetes módon felerősíti például azt, hogy sokkal szelektívebben figyelünk oda a tartalmakra, meg az információra, sokkal szelektívebben idézzük föl ezeket és értelmezzük ezeket. Másfelől ott vannak a platformok, amiket ugye használunk a már a mindennapi kommunikációra, médiafogyasztásra, munkavégzés során is rengeteg platformot találunk, amik mögött működnek bizonyos algoritmusok, a legtöbb platform esetében nem is tudjuk, hogy ezek pontosan hogyan működnek, viszont azt biztosan állíthatjuk, hogy valamilyen módon befolyásolják azt, hogy milyen tartalom az, amit láthatunk, és mi az, amit nem. Tehát például befolyásolás, dezinformáció, manipuláció szempontjából nagyon sokan beszélnek arról, hogy még korábban mondjuk a médiával, vagy bármilyen kulturális objektumokkal, meg médiatermékekkel szemben mondjuk az volt a legnagyobb félelem, meg a legnagyobb kritika, hogy mondjuk cenzúráz bizonyos tartalmakat, nem enged láthatni bizonyos dolgokat. Úgy mondjuk itt a platformok, meg az algoritmikus működés miatt másokkal inkább az a kérdés, hogy mi az, amit ránk akar tukmálni, tehát mi az, amit kifejezetten a szemünk elé akar tárni, és bármilyen platformra lépünk rá, az aktivitásunk alapján generálja tovább, hogy mi az, ami minket a platform szerint biztosan érdekelni fog, és hogyan akarja ugye befolyásolni a mi figyelmünket. És ezeknél az algoritmikus működéseknél, ami nagyon-nagyon hangsúlyos tényező bizalom szempontjából, de az információ szempontjából, az a personalizálás, vagyis a személyre szabás, ami ugye azt jelenti, hogy a megosztott adataink alapján, vagy olyan adataink alapján, amiket mondjuk nem is tudatosan osztunk meg, meg, csak hagyjuk a digitális lábnyomainkat, és abból szűrnek le bizonyos információkat. Az aktivitásunk alapján, a ismerőseink alapján, az ismerőseink aktivitása és nagyon-nagyon sok más tényező alapján személyre szabottan ajánlanak a figyelmünkbe bizonyos tartalmakat, aminek, ha marketing szempontjából nézzük, lehetnek nagyon jótékony hatásai mondjuk egy márka számára, mert sokkal könnyebben be tudja célozni a közönségét, de mondjuk, hogyha politikai befolyásolás oldaláról nézzük, akkor meg már megvannak azok a veszélyei, hogy milyen módon lehet például mikroszegmentálni bizonyos választói csoportokat, és mikrotargetálva küldeni nekik személyre szabott politikai tartalmakat. És ugye azt látjuk, hogy ez a fajta működés, ez az információs túlterheltség miatt felerősödő bizonyos pszichológiai hajlamok, mint a megerősítő torzítás, a kognitív diszonancia, az ismétlési hatás és egyebek, illetve itt az algoritmikus működés egyfajta ilyen információs buborékba zárhatja az embert. Ezt filter bubble effektusnak is neveztük korábban, de hogyha itt a pszichológia szakirodalmára gondolunk, akkor visszhangkamra vagy hiedelemkamra kifejezéseket is szoktuk ezt illetni. Nyilván ez nem állítható azért 100%-ig, hogy akkor mindenki a maga kis információ buborékában él, de akkor is láthatjuk, hogy van annak valamiféle hatása, hogy mindenki a saját kis véleményével, meg preferenciájával, meg attitűdjével körbefalazott információs kis dobozba helyeződik ezeken a platformokon, és sokkal nagyobb fokmérője lesz az információ befogadásnak, meg a vélemény alakításnak az, hogy milyen már meglévő hiedelmekkel vagy attitűdökkel rendelkezünk, és nem feltétlenül mondjuk a tények, tehát nem az, hogy minden egyes információ vagy tartalom esetében kritikusan és mélyen neki megyünk még az információnak, mielőtt befogadjuk, és úgy fogadjuk be, hogy tudjuk, hogy ez most igaz vagy nem igaz, hanem sokkal nagyobb fokmérője lesz annak, hogy minek szavazunk hitelt, meg mit tartunk igaznak, meg elfogadhatónak, az, hogy eleve már mit gondolunk annak, mert ez a fajta platformműködés, meg ez az információs környezet eleve arra hajaz, hogy szinte csak arra figyelünk már, ami eleve érdekel minket, meg amúgy is azt kapjuk a szemünk elé a platformokon, és így kialakul ez a, hát ez a post-truth koncepciója, ez az igazságon túli vagy igazság utáni éra kifejezés, ahogy igazából tudnánk ezt fordítani, ami ugye azt írja le egy olyan szituációt vagy egy olyan információ befogadási vagy társadalmi működést, ahol a véleményeknek, meg az érzelmeknek, meg a hiedelmeknek sokkal nagyobb ereje tud lenni, mint mondjuk a tényeknek egy adott kérdés eldöntésekor, és így csak lekanyarítsam azt a kérdést, hogy itt a dezinformációról miért beszélünk ennyit. Ugye azért, mert itt már nem feltétlenül az a probléma, amikor információ manipulációról, megtévesztésről, dezinformálásról, álhírekről, összeesküvés elméletekről, stb. Beszélünk, hogy mondjuk egyértelmű hazugságokkal, meg egyértelmű hamis vagy pontatlan állításokkal akarnak mondjuk bárkit manipulálni, hanem sokkal inkább az, hogy ilyen alternatív valóságok kialakításával a tényeknek, vagy az információknak inkább egyfajta torzításával, vagy átkeretezésével, vagy valahogy ilyen meglévő hiedelmekhez, meg ilyen információ buborékokhoz illesztésével akarják mondjuk megerősíteni az embereknek a már meglévő hiedelmeit, és azon keresztül mondjuk rávenni arra, hogy valamit elfogadjon, vagy éppen ne fogadjon el. Tehát ez az, amit az ilyen manipulációs működés, vagy ilyen bizalmi szerkezet változásban a leginkább érdemes szerintem kiemelni.
Általánosságban értem, de épp a tudomány az, ahol meglehetősen exakt, ami eljuthat az olvasóhoz, igen, vagy az érdeklődőhöz, ha érdeklődik, tehát hogy ott elvileg érzelmeknek, meg véleménynek nem nagyon van helye. Szóval egy furcsa, hogy a tudományos eredményekkel kapcsolatban mégsem alakult ez ki, hogy a valódi, igazi tényekre kíváncsiak az,
igen,
emberek.
Igen, teljesen jogos egyébként a felvetés, mert nyilván azért azt átlag médiafogyasztóként is láthatjuk, hogy mondjuk a mainstreambe is mennyi áltudományos vagy tudományellenes nézet vagy meggyőződés tud már bekerülni. A tudománynak a tekintélye, meg a tudomány iránti társadalmi bizalom továbbra is megvan, az, hogy aztán ebből mi az, amit észlelünk, az már egy másik kérdés, ezt csak azért szeretem mindig így kihangsúlyozni, mert szerintem ebben is azért fontos, hogy az ember így a saját percepcióira mondjuk tudjon reflektálni, hogy mondjuk attól még, hogy én azt látom, hogy de nem tudom, mennyi áltudományos tartalmat látok a Facebookon, vagy valahol az egyáltalán nem biztos, hogy az a valóság, vagy hogy annak tényleg ekkora súlya van. Ugyanakkor mondjuk azért túl vagyunk egy jó pár évvel ezelőtt a Covid pandémián, ahol azért láthattuk, hogy tényleg azért tud akár társadalmi károkat is okozni, ha mainstreambe bekerülnek bizonyos ilyen áltudományos vagy tudomány tagadó állítások. Amit szerintem itt érdemes igazából kiemelni, hogy ez egyáltalán nem csak egy ilyen technikai változás, ezek a média beli változások, vagy a közösségi média, meg a platformoknak a társadalmi hatása, és ez nagyon-nagyon fontos például a felelősség, vagy a átláthatóság, vagy az ellenőrizhetőség miatt is kihangsúlyozni, hogy azért sem csak egy technikai dologról beszélünk, mert az, hogyha egyébként a platformokat számon akarjuk kérni abban, hogy jogosan, és igenis mondjuk vállalják a felelősséget az iránt, hogy az algoritmusaik hogyan keverik, kavarják a tartalmakat, nem feltétlen csak azért, hogy mik jelennek meg, az már egy teljesen más kérdés, az azért már egy a szólásszabadság vizeire átvez ez a kérdés, de az, hogy a algoritmusaik hogyan járulnak ahhoz, hogy mondjuk a társadalmi diskurzus alakuljon, ott igenis el kell ezt fogadni, hogy ez nem csak egy technikai dolog, mert egészen addig ők mondhatják, hogy hát ők csak a platformot szolgáltatják, nekik semmi közük nincsen ahhoz, hogy az emberek mit kezdenek ezekkel a platformokkal, de azért ezen már túl vagyunk, tehát hogy most már nem a 2008-as Facebook felületekről beszélünk, teljesen más a társadalmi szerepünk már ezeknek a platformoknak. Másfelől meg azért is fontos ezt kihangsúlyozni, mert hogy ez a új média, ami már egyértelműen az internetet meg a közösségi médiát jelenti, az nem csak módszereiben, meg nem csak formájában, meg nem csak a kommunikációs csatornákban jelent újat, hanem valahogy abban is, hogy a felhasználók meg a fogyasztók mit gondolnak a médiáról. És ugye ennek a egész média környezetnek már ugye egy nagyon fontos aspektusa az a részvételiség, meg a közösségiség, vagyis az, hogy itt már nem csak professzionális tartalomgyártók szerkesztik és ellenőrzik és kontrollálják a tartalom meg az információ áramlást, hanem a tartalomfogyasztók is ugyanúgy tartalomgyártóvá válhatnak. Tehát, hogy valahogy itt a szerepek is elmosódnak és átalakulnak ebben a környezetben, ami egyfelől ugye társadalmi szempontból nagyon jó, mert mondhatjuk, hogy végül is demokratizálódott a média, sokkal több hang megjelenhet, sokkal több nézet, vélemény megjelenhet, a kulturális fogyasztás is sokkal szerteágazóbb, sokkal több nyelven fogyaszthatunk például tartalmakat, nem kész narratívákat kapunk mondjuk újságcikkekben, hanem ezer és egy oldalról tájékozódhatunk, stb. Stb. Másfelől viszont egy hátulütője az, hogy egészen egyszerűen megváltoztak a kapuőr szerepek, meg a kapuőrökhöz, tehát szerkesztőkhöz, sajtóhoz, politikához, tudományhoz, egyházhoz, minden olyan szereplőhöz, ami valahogy a tekintét, meg a kapuőrzést testesíti meg, és ezek jól működő társadalmi intézményrendszerek voltak, és azt gondolom, hogy még a mai napig azok, csak teljesen más a tekintéhez, a tudáshoz, az információhoz való hozzáállás is már a fogyasztói oldalról. Nincsen már ezeknek akkora jelentősége egyrészt. Másrészt, hogy a dezinformáció részét is kicsit jobban érintsük, ugye egy ilyen média környezetben sokkal könnyebb is szakértőként feltűnni mondjuk olyan kérdésekben, amikhez lehet, hogy az adott tartalomgyártó nem is ért mondjuk, de senki nem ellenőrzi mondjuk azt, hogy ő neki megvan-e a megfelelő végzettsége, valamit közzétesz magáról, ír egy blogot, indít egy vlogot, stb. Tehát, hogy teljesen más szempontok mentén szavaznak bizalmat a felhasználók, meg a tartalomfogyasztók abban a kérdésben, hogy kinek fognak hinni mondjuk egy adott kérdésben, és kinek nem, egyáltalán nem biztos, hogy egy fehér köpenyes tudós lesz mindenki számára hiteles, mert hogy a hitelesség, meg a megbízhatóság az nem csak a valós hitelességen múlik, főleg akkor, hogyha az embernek mondjuk nincs is meg a szakértelme ahhoz, hogy megállapítsa, hogy a különböző információforrások közül kinek van tényszerűen igaza, hanem sokkal inkább meghatározó lesz a saját tapasztalatai, érzései, hiedelmei, stb. És ez azért az internet előtt is ennek nagyon nagy jelentősége volt az embereknek, tehát soha nem volt olyan, hogy a átlag ember kizárólag tudományos tények alapján hozott volna meg döntéseket az életében, mert lehet, hogy meghatározóbb volt az, hogy mondjuk mit mondott a anyukája, vagy a szomszéd, vagy a legjobb barátai, és nem tudósokkal készült interjúkból tájékozódik kérdésekről, hanem azok körében, akikben egyébként van mondjuk személyes bizalma, csak ez ugye ebben a zajos, meg nagyon sokrétű, nagyon divers média környezetben, ahol 1001 szereplő állíthatja magáról, hogy ő egyébként megbízható információforrás, ezek közül megválaszthatja magának az ember, hogy ki az, akinek nem az, hogy hihet, hanem akinek hinni akar.
De szerintem, hogyha a tudományos életet nézzük, vagy a tudomány területeit nézzük, akkor az orvostudományt elválaszthatjuk az összes többitől. Mert hogy az a legközvetlenebb, tehát az orvostudomány eredményeiről azt gondoljuk, hogy közünk van hozzá, van-e már genetikával, rákutatással.
Ja, hogy úgy, hogy a leginkább érinti az
igen, igen, kapcsolatban aha, valami igen, újdonság, igen, igen, és mi hat, mi nem hat, és abban nagyon sok az üzlet.
Amit itt szerintem azért fontos tisztázni kicsit így fogalmilag, hogy amikor dezinformációról beszélünk, akkor ott ugye ott van valami szándékosság, akár a megtévesztés szándéka, akár a károkozás szándéka. Tök jó volt, hogy például mondtad, hogy ilyen gazdasági érdekek is, vagy hát eladás, üzleti, vagy igen. Üzlet, tehát mondtad, mert ugye az egy, tehát hogy itt mondjuk, akkor megtévesztésről beszélünk, meg dezinformációról, akkor mindenki valami például politikai manipulációra gondol, miközben ugye létezik abszolút üzleti célú megtévesztés, meg manipuláció is, és most nincsen erre statisztikám, úgyhogy ezt nem úgy fogom mondani, hogy ez így 100%-ig tény, de hogy azért általános megfigyelés, meg a témában folytatott hosszú évek kutató munkája alapján én is úgy látom, hogy azért a nagyon sok tudományos megtévesztő tartalom üzleti célból azért főként ilyen egészségügyi témák területén jelenik meg, ami teljesen természetes, hiszen ott az, ami a leginkább érinti az embert, meg ott lehet a leginkább hatni mondjuk az embernek a érzelmeire, hiúságára, bizonytalanságaira, stb. És akkor ugye beszélhetünk más jellegű ilyen információ-manipulációs fogalmakról is a dezinformáció mellett. Itt egy ilyen hármas fogalomrendszert szoktunk ebben egyébként idézni. A dezinformáció mellett ott van még ez a misinformation, ami ilyen félretájékoztatás vagy félrevezetést jelent kb. Magyarul. Ez is ugyanúgy az hamis vagy pontatlan vagy félrevezető információkra vonatkozik, csak a megtévesztés és a károkozás szándéka nélkül. Tehát például, ha mondjuk egy újságíró egy más nyelvből átfordít egy cikket, és mondjuk elír valamit, vagy félrefordít valamit egy tudományos témában, az ugyanúgy megtévesztő lesz, meg félrevezető lesz, de ugye ott nem volt célja annak az újságírónak, hogy tudatosan valamilyen irányba manipulálja az embereket. És akkor még a harmadik ilyen információ típus, ez a malinformation, amit szerintem nem nagyon lehet jól lefordítani magyarra, ez ilyen rossz szándékú, vagy rossz hiszemű információként lehetne talán a leginkább átadni. Ez ugye az ilyen valós, meg tényszerű információkra vonatkozik, amiket viszont kifejezetten megtévesztés vagy károkozás céljából terjesztenek. Például, ha mondjuk valakinek feltörik az e-mailt fiókját, és kiteregetik az e-mailjeit, azok ugye valós információk, de ott mondjuk a károkozás szándéka, vagy a másik hiteltelenítése volt a cél. Ezt csak így azért mondtam el, mert ugye nagyon sok olyan téma van, például pont az ilyen tudományos megtévesztő tartalmak esetében, amik nem feltétlenül tekinthetőek dezinformációnak, mert szimplán mondjuk csak valaki nem jól ért egy témát, vagy van egy meggyőződése egy adott témából, és azért gondol valamit, ami ellentmond a tudományos tényeknek, vagy a tudományos tényeket félreértelmezi, de nem biztos, hogy ő azzal egyébként tudatosan megtéveszteni, vagy manipulálni akar, hanem lehet, hogy ő tényleg szentül hiszi azt, hogy lapos a föld, mondjuk.
És közösséget épít
erre egy közösséget. De mondjuk az ilyen tartalmakat viszont utána nagyon jól föl lehet használni, például már tudatos dezinformációs stratégiának a részeként, legyen az akár politikai, akár gazdasági célú, ami ugye ilyen gazdasági célú vagy üzleti célú lehet, és mondjuk tudatos megtévesztés lehet mögötte, ilyen tudományos szempontból azok tipikusan az ilyen olyan csoda gyógyhatású készítmények, meg fogyasztószerek, meg tehát valahogy itt az ilyen diéta piacon azért rengeteg ilyennel lehet találkozni. A COVID alatt is ugye rengeteg ilyen üzleti célú áltudományos kezdeményezéssel találkozhattunk, akár a különböző vitaminok, vagy diéták, vagy ilyen természetgyógyászati, nem tudom milyen termékek árusításakor.
És az oltás ellenesség is.
Meg az oltás ellenesség is, és hogy itt ebben megoszlanak a vélemények, hogy most ezeknek van helye egyáltalán a piacon, én ebben nem fogok állást foglalni. Szerintem addig egy homeopátiás, vagy bármilyen szerrel addig nincsen feltétlenül gond, ameddig mondjuk az nem az emberek tudatos megtévesztésére épít, és mondjuk állítja azt, hogy a megkapott oltásokat majd ez így kivezeti az ember testéből, meg nem tudom, milyen badarságokat szoktak felhozni, tehát az ott már tényleg a dezinformálás része.
Fajuna Nóra, tudományos kommunikációs szakember, nyelvész és kutató a vendégem ma. A dezinformációról, az összeesküvés elméletekről, a tudománnyal szembeni bizalomról beszélgetünk. Néhány perc szünet után folytatjuk majd.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.